A rák. A rák karakter a vízenergiák hordozója. Amikor vízenergia munkál a lélekben, akkor ott érzékenység ébred. Ez a ráknál nagyfokú sérülékenységet és az érzéseknek való teljes kiszolgáltatottságot eredményez. Ő az első karaktertípus, akinek a lélek fájdalmával kell szembenéznie. Ez minden esetben erősebbnek bizonyul nála, ezért életét az önvédelemre kell berendeznie. Fájdalom elhárítási módokat ismer ugyan, de a fájdalom kiküszöbölésére már nincsenek eszközei. A jegyek és játszmák leírása szerint a rák a legsebezhetőbb karakter. Elég egy durva szó, egy rossz hangsúly, egy meggondolatlan fricska, és ő miként a csiga szarvait behúzza, és valósággal eltűnik a világ szem elől. Keményé, rideggé, megközelíthetetlenné válik. Láthatatlan csigaháza páncélként veszi körül. Kevés embert enged közel magához, ám azok szinte korlátlanul használhatják, vagy kihasználhatják határtalan segítőkészségét, gondoskodó hajlamát. A rák a világ terét kétfelé osztja. Körön belülire és körön kívülire. A körön belül vannak azok, akikhez érzelmileg kötődik, akiktől nem kell tartania, akik rászorulnak, vagy akikre ő rászorul. A körön kívül helyezkedik el mindenki más, aki ismeretlen, gyanús, akinek szándékai nem tiszták, és aki neki csalódást vagy fájdalmat okozhat. A rák életének megrontója, kapcsolatainak erodálója az érzelmi bizonytalanság. Az, amikor nem tudja, hogy akit szeret, viszont szereti-e, hogy akit belső körébe beengedett, nem csapja-e be, nem hagyja-e faképnél. Vagy, hogy akire vár, az miért késik, kivel van, és akivel van, azzal nem csalja-e meg. A rák lelke olyan, mint egy erdei tavacska vize. Ha nyugalomban van, akkor tiszta, áttetsző, a vízi növényei között apró halak lebegnek, teljes az idill. Ám ha valaki egy követ dob belé, vagy egy arakóborló állat átgázol rajta, akkor az isza felkavarodik, leszakadt növényi részek keverednek az átlátszatlan barna üledékkel, a halak rémült és vak cikázásba fognak, és a tavacskában eluralkodik a káosz és a kétségbeesés. Ilyenkor a rák maga sem tudja, mi történt vele, és mi történik benne. Se átlátni, se megfogalmazni nem képes azt, hogy mi bántotta meg, mi zavarta össze, mi okozott neki fájdalmat. Egyedül az idő az, ami segít a zavaros iszatnak leülepedni, a felkavarodott víznek kitisztulni, és mindennek visszarendeződni oda és úgy, ahogy annak előtte volt. A rák számára a legmegnyugtatóbb hely az otthon, az intim családi kör. A rák itt pompásan érzi magát. Szívesen béleli ki lakását olyan tárgyakkal, amelyekből a múlt levendula illata áll. Amennyiben körülményei nem alkalmasak az otthon teremtésre, a biztonsági zóna határát saját maga köré is megrajzolhatja. Ilyenkor valami megközelíthetetlen titokzatosság, fájdalmas zárkózottság lengi körül, és ember legyen a talpán, aki e varást képes megtörni. Egészen más módja az önvédelmének, amikor páratlan humorérzéket fejleszt ki magában. A lényeg ezúttal is az, hogy senki ne szegezhesse neki a kérdést, hogy na de komolyan, meséld már el, tényleg, mi van veled? A belül dédelgetett sérelmek és fájdalmak teszik a rákot hajlamossá az önsajnálatra. Arra való képtelensége pedig, hogy segítséget kérjen a nyafogásra és a duzzogásra. Kedvenc szava a negatív értelemben használt úgy is, és úgy sem. Lelkében folyvást, két bizonytalan körvonalú árny bolyong, a bűntudat és a szégyen kísértete. Az, hogy valamilyen maga előtt sem tisztázott módon ő a felelős. Ő tehet mindenről, ami rossz csak a környezetében, a világban történik. Problémái megfogalmazhatatlan, alaktalan magmaként forrongnak, fortyognak benne. Tökéletesen letisztult megoldásuk hirtelen váratlan bukkan fel e zavaros mélységekből, mint Botticelli fésűs kagylón álló Vénusza. A külvilágban a rák csak hallgat és nyel. Nyeli a keserűséget, az indulatot, a jogos panaszt, a sérelmeket egy ideig. Aztán, amikor már csordult itt telt a pohár, az egészet egy váratlan, hisztérikus, törős zúzós rohammal egy közel álló nyakába zúdítja. Nyersessége, brutalitása ilyenkor a kromanyoni ősöket idézi. Szegény áldozat, szülő, házastárs, gyerek, legtöbbször teljesen védlen mindabban, aminek ilyenkor a levét issza. E kiborulás után a rák végtelen megkönnyebbülést és ugyanakkor kínos, mardosú önvádat érez. Nem úgy a másik, aki kénytelen újraértelmezni a szelíd és visszafogott rákról alkotott képét. Jelképe a tarisznyarák. Bár alapműködése jobban hasonlít egy másik kemény páncélú víziállatéhoz, az osztrigáéhoz. A kagyló puha, lágy belső állaga a legkisebb hatásra sérül, így védtelen kis teste könnyű prédájává válna a ragadozóknak. Ezért kívül kemény és rücskös, belül azonban sejmes páncélt növeszt maga köré a gyöngyházat, hogy megvédje magát. S ha egy kicsi, fájdalmas szilánk mégis bejut az érzékeny belsőbe, arra már nincs eszköze, hogy azt onnan eltávolítsa. A fájdalommal ezután elkerülhetetlenül együtt kell élnie. Mindössze arra képes, hogy a semző részecskét ismét csak sejmes kagylóhéjjal vegye körül, remélve, hogy ha nem látja, nem érzékeli, akkor az már nem is létezik többé. Így növekszik az osztrigában az igaz gyöngy, és így folytja el, rekeszti ki tudatos énjéből a rák, az őt ért lelki sérelmeket, traumákat. Trikója külső felén ezt a feliratot viseli, nem bánthatsz. Befelé fordítva pedig ezt, itt bent, mi már ugye nem bántjuk egymást. A rák pozitív esetben nem rejti el melegséget sugárzó, gondoskodó, segítőkészényét. Társának, barátainak készséges támasza vigasza. Hozzá mindig mindenki hazaérkezik. Otthonában forró teát, de még az utcán futólag is legalább egy meleg pillantást kap tőle az ember. Sok fejfájást okoz azonban környezetének, ha negatív tulajdonságai kerülnek előtérbe. Indokolatlan féltékenysége, túlérzékeny sértődékenysége és végletes zárkózottsága. Gyámoltalansága, önállótlansága is szélsőséges formákat ölthet. A legjobbat akkor tesszük, ha nem feszegetjük a rák titkait, és nem tartjuk őt érzelmi bizonytalanságba. Az oroszlán. Az oroszlán karakter a tűz energiát önmaga középpontjába rögzíti. Énje uralja és hasznosítja e gazdag, teremtő, mindent éltető energiafajtát, és azt maga köré kisugározza. Ez az őt körülvevő erőtér teszi az oroszlán típust a vonzás körébe kerülő emberek középpontjává. A jegyek és játszmák leírása szerint az oroszlán bátran állíthatja, az erő velem van. Mert az erő, ha ekkora, mindig tiszteletet parancsol. Ezért aztán övé a vitathatatlan felsőbbség és elsőbbség. Ha megszólal, mindenki ráfigyel. Ha valamiről elmondja véleményét, annak jelentősége és súlya. Az oroszlán magabiztos és öntudatos. A háta egyenes, a tekintete nyílt. Az iskolai színdarabban már 7 évesen ráosztják a király vagy a királynő szerepét. Az osztályban is valóságos udvartartás veszi körül. Bámulatos, hogy szeszélyes parancsait mások mély nagy buzgalommal teljesítik, még a tanárok is az ő kedvét keresik. Szülei hamar rájönnek, erővel, nála semmit el nem érnek. Tudja, mit akar, s ebbe az akaratba mások bicskája rendre beletörik. Ő lesz később a diáktanács vezetője, s ha nem cég alapítással kezdi felnőtt életét, akkor munkahelyén ajánlanak neki, másokat jóval megelőzve, váratlan előrelépést, kiemelt pozíciót. Az oroszlán, amikor ad, lefegyverzően nagyvonalú, amikor kér, ott nincs helye ellenvetésnek. Ha elsőbbségét elismerik, jól érzi magát. Ha nem, ellenfelével rivalizálásba kezd, és addig nem nyugszik, míg azt megadásra vagy visszavonulásra nem kényszeríti. A gyengék, a saját hibáikkal szemben elnézők, a vesztesek az oroszlánban mértéken felüli ingerültséget keltenek. Ezzel szembesülve találkozik a névadó, csúcsragadozó, humán szinten nehezen vállalható vérszomjas gondolataival, mondván pusztuljon a selejt, vagy hújjon a férgese. Az oroszlán tiszteli a tekintélyt, de saját magának is tekintélyt követel. Nyugodt, méltóságteljes, és nem könnyű kihozni a sodrából. Amikor felbőszítik és ordítani kezd, mindenki rémülten kushad. Mert az oroszlán ritkán ordít, de akkor nagyot. Méltóságán alulinak tartja a cigódást, az áskálódást és a hazudozást. Szereti a fejedelmi pompát, a méltó külsőségeket. Kedvenc színe az arany. Gyakran lepi meg magát különleges minőségű, értékálló tárgyakkal. Az oroszlán sugárzó személyiség. Melegség és nyugalom árad belőle. Szeretetében lenni annyi, mint biztonságban lenni. Őszintessége és hitelessége szolgál szavai és tettei aranyfedezetéül. Ha máskor nem is, de amikor gyereke születik, mindenképpen önmagára talál. Férfiként pátriárka, nőként anyatigris. Szülői szerepét mindenek fölé helyezi. Sajnálatos módon az élet nem kínál annyi vezető pozíciót, mint ahányan arra igényt formálnak. Így aztán sok oroszlán csak ül, és magától értetődő természetességgel vár arra, hogy mások tartsák el, mások szolgálják ki, mások rendezzék el a dolgait. Amikor ez nem teljesül, ingerült lesz, és méltatlankodni kezd. A többiek kényelmes és lusta embernek tartják, aki arra vár, hogy a szájába repüljön a sült galamb. Ő viszont a madárfogást és sütést mélyen méltóságán alulinak tartja. Csak nem fogok hitvány galambok után futkosni én. Trigó felirata, íme a király. Jelképe a napsörényű ragadozó, a szavannák ura, a testet öltött erő és méltóság. Az oroszlán alapjaiban öntudatos, bátor és magabiztos karakter. Környezete gondolkodás nélkül osztja rá a vezető szerepét, amelyet méltányosan, igazságosan és határozottan játszik el. Energia tartalékai szinte kifogyhatatlanok. Munkabírása bámulatos, nem fél dönteni és a döntéseiért felelősséget vállalni. Társának biztos támasza, családi, baráti körének erőt sugárzó középpontja. A benne élő személyiségerők diszharmóniája esetén előtérbe kerülhetnek karakterének szélsőséges vonásai, önzése, hatalomvágya, hiúsága. A főnöki székben ül, despotikus hajlama, ingerlékenysége és ellentmondás nem tűrő parancsai keseríthetik meg beosztottai életét. A szűz. A szűz típusban a földenergia a bikával ellentétben már ellentmondásos módon nyilvánul meg. Ényét eltávolítja az anyagtól, az már nem örömforrás számára. Ő az anyagban, az anyagi világban rejlő struktúra, a rend természetét akarja megérteni. A világban a rendező elvet keresi, és az anyagot a felismert törvényszerűségek alapján kívánja újra tökéletesebben elrendezni. A jegyek és játszmák leírása szerint a szűz úgy tekint az életre, mint hamupipőke a tál borsóra és lencsére. Addig se bál, se királyfi, amíg az utolsó szemig szét nem válogatta. A szűz tárja azonban a világ maga. És nincs mese, se tündér nagynéni, se jóságos galambok, a feladattal neki egyedül kell megbirkóznia. Így hát, amíg a többiek az élet báljának forgatagában keringőznek, ő rendületlen kötelességtudattal és precizitással végzi a dolgát, egy lencse jobbra, egy borsó balra. A szűzet lénye legmélyéig nyugtalanítja a fizikai világ alaptörvénye, az entrópia, mely szerint minden, ami rendezett, előbb-utóbb rendezetlenné válik. És a galaxisoktól a legkisebb molekulákig minden a szétesés és a kihűlés felé halad. A szűz tiszta tekintetével, éles eszével a folyamatok lényegét kutatja. Ezért szétbont, megvizsgál minden részletet, hogy megértse, mi okozza a világ tökéletlenségét. Elemez, analizál és kritizál. A szintézis létrehozása azonban már meghaladja az erejét, és kívül is esik a látóköré. A szűz az entrópia visszarendezésének Don Quixote-ja. Erőfeszítése, hogy a széthullást megzabolázza, legfeljebb ideig óráig hoz eredményt. Tehát újból és újból neki fog a rendteremtésnek, a végleges megoldásról eleve lemondva, a mindössze pillanatokig tartó eredményért. Hiszen minden, ami megjavult, újból elromlik, minden, ami tiszta lett, újból bepiszkolódik. Így hát egyszerűen csak teszi a dolgát, mert tennie kell. Nem a tartós eredményért, vagy a jól végzett munka öröméért, csupán azért, hogy a világ apródonként újra összeálljon, hogy a hideg és káosz ne nyerjen uralmat az élet szentsége felett. A szűz sohasem a csúcsra tekint, a dicsőségre, a diadalra. Neki mindig az a munka jut, amit valakinek el kell végeznie. Az iskolában az ő tolltartójában sorakozik kihegyezve az összes ceruza, és az ő házi feladatára írja a tanítónéni pontos, tiszta munka. Ötösei körül otthon nem csapnak különösebb hűhót, viszont ha hármas visz haza, neheztelve dűnyögik. Nem ezt vártuk tőled, fiam. Ezért aztán, míg mások a grundon a labdát rúgják, vagy a hajas babájukat öltöztetik, a szűz a leckéje fölött görnyedve, szépen, lassan megtanulja, hogy az életben semmit nem adnak ingyen. Legalábbis neki nem. És azt is, hogy az alapos, tisztességes munka mindig meghozza a gyümölcsét, bár ezt a gyümölcsöt is ajánlatos jól megmosni, apró kockákra vágni és elrakni befőttnek, mert jól jön az még a szűkös időkben. A szűz gondos, alapos és tisztában van azzal, milyen fontosak a részletek, hiszen az ördög is azokban lakik. Ezért gyakran egész életét az ördögűzésre teszi fel. Úgy tekint minden kis hibára, pontatlanságra és felületességre, mint valami mitikus ősi ellenségre. Így válik belőle szigorú tanár, gondos könyvelő, megbízható adminisztrátor, szorgos kutató, precíz tudós vagy, könyörtelen kritikus. Soha se a szívére hallgat, hanem a józan eszére. Az érzelmek bizonytalan ingoványán elveszti lába alól a talajt. Ha valaki sírva fakad, nem tudja megvigasztalni. Ha valakit majd szétvett a jókedv, nem képes vele kacagni. Egy görbe estére 6 dóval sem lehet elvonszolni. Nála az önfeledtség egyet jelent a bűnbeeséssel. Nem tud feloldódni, mert mindig résen kell lennie. Az agyának kerekei akkor is zakatolnak, amikor már nem örülnek semmit, csak magukban örlődnek. Folyvást az esélyeket latolgatja, és azok között is a legrosszabbat. Mi lesz, ha? Így aztán semmi kellemetlenség nem éri készületlenül. Gyakran szorong, és úgy gondolja, van is mitől. Saját hibáit felnagyítja, hiszen elég közelről látja őket, így a magabiztosság és az önbizalom meglehetősen ritka vendég nála. Jelképe a marokszedő szűzlány, aki aratáskor a kaszások mögött haladva a szerte szét hullott búzaszálakat sarlójával összeszedi, párhuzamosan egymás mellé rendezi, kévébe köti és csinos asztalba rakja. Trikó felirata, megértem és rendbe rakom. Mindent összevetve a szűz szerény, tapintatos és intelligens típus. Szolgálatkész komoly barát, gondos, lelkiismeretes társ és pontos, szorgalmas munkaerő. Rá mindig lehet számítani, benne szinte vakon meg lehet bízni. Vele nem érik az embert kínos meglepetések és váratlan fordulatok. Negatív esetben kicsinyességével, örökös kritizáló hajlamával, szőrszál hasogatásával, mindennel és mindenkivel szemben megnyilvánuló elégedetlenségével találkozunk. A szűz ilyenkor teljesen elvész a részletekben, s már nem látja a fától az erdőt. Szorongása gyakran fajul hipohondriává. Szélmalomharcot folytat olyan erőkkel, amelyekkel szemben, ha csak bölcsen fel nem adja a küzdelmet, minden esetben alul marad. És mivel időnként a szememre hányják, hogy túl sok iróniával fűszerezem az asztrológia jegykarakterek jellemzését, ezért hadd tegyek el leíráshoz, mint szűznapú szülött, pár saját házon belüli észrevételt. A szűz leginkább az elméleti munka területén talál magára. E tevékenység során boldog sóhajjal hagyja maga mögött a világ zavaros és romlékony régióit, és emelkedik a szellem absztrakt és steril magasságaiba. Ilyenkor, ha aktái között vagy a könyve mögött keresed, és nem vetted észre a kilincsre akasztott ne zavarj táblát, Trinkó felirata már több lépésről tájékoztat, csak a testem. A szűz irtózik mindattól, ami szerves, élettől burjánzó, lélegzik vagy anyagcserét végez. Számára a világ elviselhetetlenül büdös, hangos, piszkos és rendetlen. Legszívesebben egy szennyeződésmentes kristályban élne, maga is kristályként, távol minden romlástól, leépüléstől és elhasználódástól. Állatot semmi pénzért nem tartana otthon, de még gyerekkori plüsmackója is két hetente a mély hűtőben éjszakázik, hogy a szőrére tapadt poratkák elpusztuljanak. A szűz emellett a részletek túldimenzionálásának a mestere. Ő az, akinek a színházban, a műélvezet helyett, az jár a fejében, mi lesz, ha rájön a szükség, és az előadást megzavarva kénytelen lesz az egész sort felállítani, hogy szégyen szemre kioldaloghasson a mellékhelységbe. Ő az, aki a Zeneakadémián attól retteg, hogy mindjárt csuklani kezd. A síelésnél, hogy nem volt ki a kötés. Kempingezésnél, hogy éjszaka egy fülbe mászó fúrja át a dobhártyáját. És repülőúton, hogy a gép személyzete mérgezett lazacot evett. Mivel azonban az ember társas lény, aggodalmai korán sem maradnak egyszemélyes problémák. A szűz az, aki kétségbeesésbe kergeti partnerét, családját, valahányszor elutaznak pihenni, ugyanis a szálloda soha nem hasonlít a prospektusbeli fényképére. A szomszédok kibírhatatlanul hangosak, a tengerpart pedig szennyezett. Továbbá, a sors kifürkészhetetlen akaratából mégis minden ideálisan alakul, akkor ő az, aki az első délelőtt belelép egy tengeri sümbe, amelynek tüskéit köztudottan csak hosszú és veszedelmes operációval lehet eltávolítani, amire azon a barbár vidéken csak egy őrült vállalkozna. Ettől fogva már minden mindegy. A nyaralás végérvényesen zátonyra futott, a legegyszerűbb azon nyomban összecsomagolni és hazautazni.